Köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, és nagy tisztelettel köszöntöm Erdő Péter bíboros urat, aki az Esztergom Budapest főegyház megyei érseke, Magyarország prímása, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának elnöke.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta felkérésünket. Önök ezt a beszélgetést felvételről hallják. Szombaton délután Washingtonban rögzítettük. Mikor merült fel az ötlet ennek a kápolnának a létrejöttével kapcsolatosan?
Hát először 2004-ben, amikor meglátogattam a Shrine-t, és azt láttam, hogy egy sor nemzeti kápolna van benne, mert azoknak a nemzeteknek létesítettek itt kápolnát, akik hozzájárultak a jelenlétükkel, a lelki életükkel, a munkájukkal az amerikai katolicizmus kialakulásához. Hát a magyarság is hozzájárult, nem is kevéssé ehhez. Logikus volt, hogy kívánkozik ide egy magyar kápolna. Nehéz volt megtalálni a helyet. Eleinte Megkerik bíboros úrnak a biztatását kellett kérnem, hogy ez valóban lehetséges. Aztán később megváltozott itt az érsek személye, hogy nyugdíjba ment, Völgy bíboros úr lett az utóda, és ott már írásban is a kérvényt ő elfogadta, engedélyezte, a Shrine-nek az igazgatósága pedig elkezdte a munkát, megbecsülték a költségeket is természetesen, és elkezdődött a gyűjtés az amerikai magyarság körében. Ebben Kis Barnabás atya nagyon nagy érdemeket szerzett. Természetesen ez nem volt elég. Ezért volt szükség arra, hogy a magyar püspöki kar is, és a magyar állam is hozzájáruljon. Úgyhogy a három fél együttesen hozta létre a kápolnát. Majdnem azt mondom, hogy ez a munka, ezek az évek, talán lehetett van gyorsabban is, de ezek az évek egy nagy értéket jelentenek, mert megmutatták, hogy tudunk együtt dolgozni. És ez nem volt mindig így. Néhány évtizeddel ezelőtt ugye a külföldi magyarság éppen azért volt külföldön, mert valahogy a magyarországiakkal való együttműködésben valamikor problémák adódtak. De ma már ott tartunk, hogy hála Istennek őszinte és alkotó együttműködés lehetséges az egész magyarság körében, ezt kell erősíteni.
Milyen jelentőséget hordoz egy ilyen kápolna létrejött a külföldi magyarok életében?
Tehát először is ugye itt bármilyen magyar, ha erre jár, ezt meglátogathatja, ez egy zarándokhely, egy vonatkozási pont. Másrészt a washingtoni magyar katolikus pasztorációnak ez egy központja, egy támaszpontja lesz. Eddig is már itt kezdődtek el a magyar misék, mostantól kezdve még inkább ez lesz a hely. Persze a kápolna kicsi, eléje lehet ugyan székeket és padokat tenni, de sokszor nem elég, adja Isten, hogy nagyobb helyen kelljen a szent misét tartani, és utána jöhessünk a kápolnába, hogy a magyarságért együtt imádkozzunk. Hát imádságra, szentmisére, közösségi életre is itt van lehetőség. Nagyon fontos az, hogy a Nemzeti Shrine mellett van a Katolikus Egyetem. Ennek az egyetemnek magyar papok közül mindig van egy-két hallgatója. Tehát ez azt is jelenti, hogy a lelkipásztori munkában egyfajta segítséget itt meg lehet találni.
Pontosan az ilyen és hasonló eseményekkel a Magyar Katolikus Egyház mennyire segítheti az Amerikában élő magyaroknak a nyelvük, az önazonosságuk és a magyarság tudatuknak a megtartását?
Hát elsősorban próbáljuk segíteni azzal, hogy Európa szerte, de Magyarországon sajátos módon is, teológiailag válaszolni igyekszünk arra a kérdésre, hogy a nemzeteknek Isten színe előtt van-e értéke? Mi a teológiai értéke a nemzeti nyelveknek és kultúráknak? Szóval mindegy ez. És arra az eredményre jutunk, hogy mai világban, amikor a növényfajokért úgy aggódunk, és az állatvilágnak a különböző csodálatos lényeiért, akkor egy nemzeti kultúra, ami a Teremtőnek egy csodálatos alkotása, az ne lenne fontos? Hát minden nemzetnek a kultúrájában tapasztalatok gyűltek össze arról is, hogy az emberiségnek a nagy kihívásaira hogyan lehet válaszolni. Tehát mindegyiknek a zsenialitására szükség van, és később az emberiségnek lehet rá szüksége, nem csak nekünk. És még valami, aki a saját nemzeti kultúráját becsüli, az a másokét is tudja tisztelni, mert az tudja, hogy ennek valóban értéke van. Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy van egyszer egy elvi állásfoglalás, vagy egy elvi támogatás, ami azt is jelenti, hogy kell, érdemes, Isten színe előtt érdemes magyarnak lenni, bár nehéz. Ugyanakkor van egy gyakorlat is, jöjjenek Magyarországra, nézzék meg akár az egyházi életünknek is, a kulturális életünknek is a helyzetét, az eredményeit. Főleg azok, akik már többedik generációhoz tartoznak, már a nyelvet se tudják. Nézzék meg, hogy honnan jöttek el az ősei. És úgy fognak visszaérkezni, hogy büszkék lesznek rá. Lehet testvérkapcsolatokat kialakítani, tehát egyházközségeknek ilyen hétvégi iskolái, magyar iskolái, meg valódi magyar katolikus iskolák között, akár cserével is. Tehát szeretettel várjuk ezeket a kezdeményezéseket. Aztán magyar hitoktatás. Az interneten most először a II. Világháború óta újra kiadtunk 12 hittankönyvet minden osztálynak, külön modern, színes, szép könyvek. A neve a honlapnak az, hogy hittansuli.hu. ezen mindezek megtalálhatók, és a 100 legfontosabb egyházi ének ráénekelve magyarul, tehát még pedagógiai segédeszközök is, a gyerekeknek még ilyen kérdések, verseny lehetőségek, díjakat lehet nyerni, nincs fizikai távolság, ezekben is mi azt hiszem, hogy szállítjuk az anyagot ahhoz, hogy egy helyi közösség megtalálja akár a vallási kultúrában is azt, ami magyarsághoz fontos.
Ezzel szinte meg is válaszolta a következő kérdésemet, ami az lett volna, hogy látogatásának mi az üzenet az amerikai magyarok számára?
Hát az üzenet az, hogy nem feladni, sőt, a magyar egyházzal való kapcsolat is az egyik támasza most már ennek, és nekünk is szükségünk van persze a világban élő magyarságnak a tapasztalataira.
Egy kicsit más témába egy kérdésem. A püspök úr szerint milyen módon lehet szorosabbra fűzni a családokon belüli köteléket, az emberi értékednek a megerősítését? Gondolok itt arra, hogy hogyan legyünk jobb emberek?
Hát először is nekünk a hit alapján az első válaszunk az, hogy van Isten. Isten szeret minket, és az, hogy élünk, az nem véletlen, hanem az beleilleszkedik egy nagy tervbe, és ennek a tervnek a mélyén a szeretet van. Ha az ember családba tud fölnőni, ha megadatik valakinek, hogy családba nőjön föl, az megtapasztalja ezt a szeretetet. Annak a számára a világ egészen más, nem ellenséges közeg, hanem egy olyan világ, ahol meg lehet osztani a dolgokat, örömöket, bánatokat, akár az anyagi javakat is, ahol egymásra figyelünk, egymást segítjük. És ennek a tapasztalatnak a továbbadása szükséges. Na most a mai család ugye általában nem több generációs, hanem szülők és esetleg gyerekek élnek együtt, de gondolni kell az öregekre. Nem szabad a kapcsolatot elhanyagolni. Ez különösen Amerikában nehéz, mert nagy földrajzi távolságra élnek sokszor egymástól a család tagjai. Szóval össze kell jönni legalább néha az ünnepeken, és tartani a kapcsolatot, ha másképp nem, akkor Skype-olni kell, vagy pedig az internet segítségével egymással rendszeres kapcsolatban lenni, mert úgy tudjuk megosztani az élményeinket, az örömeinket és a gondjainkat is. Tehát fontos az, hogy a család az egy segítő közeg legyen az ember mögött. De én, mint a családtagja, nem úgy vagyok családtag, hogy várom, hogy engem kisegít, hanem azt mondom, hogy én hogy segíthetek másoknak.
A mai világban láthatjuk, hogy egyre kevesebben kötnek házasságot. Talán nem bíznak a házasság intézményében, ehhez jön még az az individualizmus, előtérbe helyező reklámok, amelyeknek ilyen kiadványok sokasága ömlik ránk a médiából nap mint nap. Erre hogyan készítsük fel a gyerekeiket? Hogyan beszéljünk, mit mondjunk olyan barátainknak, akik ismerőseinknek, akik hallani sem akarnak a házasságról?
Hát először is a jó házasságnak az értékét kell felmutatni. Tehát ez a családnak az egyik nagy hivatása, hogy lehet így élni, sőt, boldogabban lehet így élni. Egyébként ez hitünknek egy nagyon fontos igazsága, hogy vannak a boldogságnak nagyobb tényezői is, mint az, hogy ételben, italban és pusztán az anyagiakban mennyire bővelkedik az ember. Na most ezeket a tényezőket pedig különösen is adja a házasság, a szerelem, a család, és éppen ezért nem csak a pillanatnyi jó közérzetről szól egy ilyen kapcsolat, hanem nagyobb boldogság az, ha áldozatot is tudunk hozni a másikért. És akkor megtaláltuk azt a stabilitást, azt a szerető emberi közeget, ami az életet sokkal teljesebbé teszi. Tehát egy kicsit mélyebb szemlélete az emberi életnek, azt hiszem, hogy erősíti azt a vágyat, vagy azt az elismerést, amit a házasság jelent.
Néhány éve Clevelandbe bezárták a Szent Imre római katolikus templomot, majd ezt sikerült újra kinyittatni, és a katolikus hívek legnagyobb örömére hosszú és körülményes úton Magyarországról érkezett egy új pap. Még milyen eszközökkel segítheti a magyar katolikus egyház a diaszporába egyre nehezebben létező katolikus egyház közösségeket?
Először is azt mondanám, hogy Magyarországon nagyobb a pap hiány, mint Amerikában. Ez egy alapfeltétel, amit tudni kell. A második dolog az, hogy természetesen mi nem írhatunk elő az itteni egyház számára semmit, mi tanácsot adhatunk, javasolhatunk, kérhetünk. Ennek ellenére azt hiszem, hogy itt egy súlyosabb és mélyebb problémáról van szó. Én azt látom, akár az apostoli szentszéknél betöltött funkcióimban is, hogy Amerikában rengeteg per, rengeteg jogvita van az egyházon belül templombezárások miatt. És ez nem csak a magyarok, nem csak az etnikai közösségek, nem csak a lengyelek, hanem angol nyelvű közösségeknél is. Van olyan egyházmegye, ahol egyetlen napon 32 plébániát szüntettek meg. És nem azért, mint Európában, hogy nincs pap, hanem mert a gazdasági számítások szerint valaki azt mondta, hogy ez amúgy észszerű. Innentől kezdve ez az egész amerikai egyháznak egy belső és lelki vagy pasztorális problémája. Mert itt arról van szó, hogy hát ha rábízzuk a teljes szervezési feladatot egy gazdasági tanácsadó cégre, az úgy fogja szervezni, mintha egy üzletlánc lennénk. Na de nem az vagyunk, tehát az emberi lélek, az emberi kapcsolatok olyan értékeket hordoznak, ami pénzben nem fejezhető ki. Ha Magyarországon bezárnák mindazokat a templomokat, amit az ott lakó hívek nem tudnak tatarozni, minden templomot be lehetne zárni. Vagy a központi egyházi források, vagy az állam segíti, a régi forrásokat ugye elvonták, tehát gyakorlatilag ez mindig valahol lebeg a levegőben, hogy hogy is lesz ez megoldva. Na de együtt vagyunk, imádkozunk, és a templomot szent helynek tartjuk. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy az óvilágban, és hát az egyházban magában is a templom szent helynek számít. Gondoljuk meg, hogy Budapesten az egész szocializmus időszakában egyetlen templomot bontottak le, használatban lévőt, a Regnum templomot. Még ma is ott őrzi a helyét a kereszt, mert az emberek nem felejtették el, és még most is megjegyzik, hogy de azt lerombolták. Egyetlen egyet. Pedig sokszor nem praktikus, sokszor kínlódunk vele, hogy hogyan tartsuk karba, vagy azt mondjuk nem járnak annyian, de azért ezek értékek, ezek a városnak a képét is meghatározzák, és mi Budán és Pesten tudjuk azt, mert megvannak a barokkori metszeteink, hogy milyen volt, amikor a templomtornyokon kereszt helyett 150 évig valami más lehetett látni, és milyen volt, amikor visszakerült a kereszt. Ez nem puszta praktikumnak a kérdése.
Őszentsége Ferenc pápa azt mondta egy nemrég elhangzott beszédébe, hogy ne bántsátok a bevándorlókat, én is az vagyok. Ez milyen üzeneteket hordoz magába, hogyan kellene megoldani ezt az újkori népvándoroltatást, mert ez most már tisztán látszik, hogy ez a probléma meghaladja Magyarország erejét.
Nem csak Magyarországét, egész Európáét is, tehát itt egy nagy globális problémáról és válságról van szó, aminek vannak kemény politikai, sőt katonapolitikai összetevői, vannak gazdasági összetevői. A Szent Atya szokta emlegetni néha és nagyon igazul és hatásosan azt, hogy a nemzetközi gazdasági rend igazságtalan. Tehát hogy lehet az, hogy azért a munkáért az egyik országban százszor annyi fizetést érdemel valaki, mint a másikban? Hát ez, látjuk, hogy ez nem sokáig tartható. Ugyanakkor persze egy ország, egy nép, egy olyan ország, mint mondjuk Magyarország, felelős a létéért is, felelős a nyelvéért, a kultúrájáért, amiről beszéltünk. Sőt, ahhoz, hogy másokat, de tényleg üldözötteket, nem pedig olyat, aki ok nélkül vagy erőszakkal akar behatolni. Tehát ahhoz, hogy segíteni tudjon, ahhoz az kell, hogy létezzen, hogy működőképes legyen. Hogy a család, a nemzet, a társadalom működőképes legyen. Tehát ebben kell keresni az egyensúlyt, ez nagyon nagy feladat, mert a keresztény szeretet az az első. De a keresztény szeretet az azt mondja, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, de hogyha javak nem végtelenek, akkor újra és újra az emberiségnek, meg minden egyes embernek dönteni kell, hogy most konkrétan kit segítek. És ebben van egy felelősségi rendszer. Tehát nyilván a családtagot, a saját szüleimet, a legjobban rászorulót, a maga tehetetlent, őt segítem először, és utána jönnek a többiek. Azt hiszem, hogy ebben a komoly erőtérben gondolkozunk ezen, és hát adja Isten, hogy megsikerüljön találni azokat a megoldásokat.
A 2004-es csíksomlyi pünkösdi búcsún az alándokok előtt az önt üdvözlő gyulafehérvári érsek kiemelte, tulajdonképpen ön hazaérkezett, hiszen a ön nagyszülei székelyek voltak. Csíkszeredai székely létemre való tekintettel adott a kérdés, mi a véleménye a székelyek autonómia tüntetési törekvéseiről?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle jogi elképzelés meg ötlet merült itt fel az utóbbi években. Az biztos, hogy ha egyszer a népeknek a léte és a kultúrája érték, akkor az a magyarságé és azon belül a székelységé is. Tehát ez egy olyan érték, amit tudatosan támogatni, segíteni kell és érdemes. Hogy ennek milyen történelmi időszakban mi a legjobb módja, és mi a reálisan elérhető módja, hát ezt kell megkeresni, és ez nem kis feladat. Éppen ezért azt hiszem, hogy itt mindig egyfajta belső mozgásra, éberségre, figyelemre és munkára van szükség. Új és új lehetőségek, új és új nehézségek is adódnak. Én megmondom a legnagyobb nehézséget, miben látom. Abban, hogy a rendszerváltozás óta, tehát a 25 év óta a felsőoktatásban résztvevő fiatalok aránya a korábbihoz képest megtöbbszöröződött. Miért? Mert ezekben az országokban hozzá akarták igazítani a nyugati arányszámhoz a diákoknak a létszámát. Ezért hosszú évekig úgy finanszírozták az egyetemeket, hogy minél több diák van, annál több pénzt kap. Ezzel azt a túlélési stratégiát, amit korábban a székely falvak sikerrel folytattak, hogy hát legfeljebb nem megyünk el tanulni, megmaradunk a szülőföldünkön, egyre kevesebben tudják továbbvinni. Aki pedig elmegy egyetemre tanulni egy olyan országba, ahol nem az anyanyelve a hivatalos nyelv, az mégiscsak előbb-utóbb kétnyelvű lesz. Tehát az egy másfajta feladat, egy értelmiségi lét, ott megőrizni a nemzeti azonosságot. És azt hiszem, ez ma a székelységet is messze menően érinti.
Több magyar kormánytisztviselő is ide utazott erre az eseményre, tudomásunk szerint néhányan maradnak is. Biztos, hogy Kövér László házelnök úr ellátogat a jövő héten a 60. cserkésznapra Clevelandben. Ön innen számít elmenni máshova is, vagy nagyon sűrű a programa, máshova szólítja önt a hivatás?
Közben elmentem New Yorkba, ahol szintén találkoztam a magyar közösséggel, ott is természetesen templomról és katolikus közösségi életről volt szó. Azonban itt, ha véget ér a program a holnapi magyar mise után, akkor rohanok a repülőtérre, mert kezdődik a magyar püspöki konferenciának az őszi ülése, utána meg az európai püspöki kar, ráadásul most egy külön kérés alapján a Szentföldön tartjuk majd a találkozónkat, ami megint csak hát utazással és egy sűrű programmal fog járni.
Nagyon szépen köszönöm, Bíboros úr, és ezt a megtiszteltetést kívánok önnek, szerencsés utat hazafelé, és állást a további munkájára.
Szépen viszont kívánom.